Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Lukács evangéliumának első fejezetében, az 5-től a 17. versig a következőképpen. Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, Abijá rendjéből. A felesége Erzsébet Áron leányai közül való volt. Igazak voltak mindketten Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten idősek voltak. Történt pedig egyszer, hogy amikor rendjének beosztása szerint papi szolgálatát végezte Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa az illatáldozatot. Az egész nép pedig kint imádkozott az illatáldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt az illatáldozati oltár mellett jobb felől. Amikor Zakariás meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá: ne félj, Zakariás, meghallgatásra találta te könyörgésed. Feleséged Erzsébet fiút szül neked, akit nevezd Jánosnak. Örömöd lesz ő és vigasságod, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik Szentlélekkel. Izrael fiai közül sokakat visszatérít majd az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ő előtte jár illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez térítse, és az engedetleneket az igazak lelkületére, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, bizonyára feltűnt már mindenkinek, aki rendszeres ige hallgató, hogy mennyire másról kellene, hogy szóljon az adventi időszak, mármint, hogy Isten mennyire mást szeretne, mint amit a világ csinált ebből az adventi időszakból. Isten igéje az elcsendesedésre int, önvizsgálatra, bűnbánatra, bűnrendezésre. Mondhatjuk ezt az ismert szóval, hogy megtérésre, hiszen ez a megtérés, hogy megvizsgáljuk magunkat, megismerjük, hogy a szívünkben mi az, ami nem Isten szerint való, megbánjuk mindazt, ami nem Isten szerint való, és úgy döntünk, hogy elhagyjuk ezeket a dolgokat. Bocsánatot kérünk rá a mi Istenünktől, és elhagyjuk, elfordulunk azoktól a dolgoktól, amit ő bűnnek mond, amit ő bűnnek ítél. Így kell visszatérni a mi Istenünkhöz. Ahogy a 16. versben is van, hogy vissza kell térnünk az Úrhoz, a mi Istenünkhöz. Aztán a másik, hogy a szívünknek egymáshoz kellene térülnie. Az adventi időszaknak a másik fontos feladata lenne, hogy engedjük, hogy a szívünket Isten lelke oda térítse a másiknak a szívéhez. Meg kellene békülni egymással, rendbe kellene hozni az emberi kapcsolatokat, rendbe kellene hozni a családi életet. Fel kellene készülnünk szívben, lélekben, hogy az Úr elé álljunk. Ezzel szemben mire biztat a világ ilyenkor? Még véletlenül sem a csendre, hanem a sürgésre, forgásra, iszonyatosan sok programra. Iszonyatosan sok programra hívnak bennünket. Már csak kapkodom a fejem, hogy szinte napról napra, hol ide kellene menni, hol oda várnak el, hol azért tesznek szemrehányást, hogy ide miért nem mentünk, oda miért nem tettünk. Céges buliktól elkezdve mindenféle programra. Aztán a takarítás, sütés, főzés és vásárlás, vásárlás és újra csak vásárlás. Szinte heteken keresztül ez foglalja el a gondolkodásunkat. Kinek nem vettem még ajándékot? Mit kellene? Mivel lehet örömet szerezni? Hát csak haba tortán, hogy az egyetemistáknak ilyenkor még a vizsgákra is készülniük kell, és esetleg pont karácsony előtt kell letenni egy-két vizsgát, vagy biztos van néhány ZH, amit meg kell írni. Még véletlenül se tudjon az a szegény egyetemista tényleg szívvel, lélekkel Isten előtt elcsendesedni. Még véletlenül se legyen időd elmélyedésre. Ezt mondja a világ. Tudjuk, hogy Isten ellensége, a sátán van emögött. Ne legyen időd a fontos dolgok átgondolására, főleg ami a legfontosabb lenne. Ne legyen időt átgondolni az Istennel való kapcsolatot. Átgondolni, hogy mi lehet az ő terve velem, velünk. Itt van az Istenfélő idős házaspár, Zakariás és Erzsébet. Még hangsúlyozza is Lukács, hogy ők nem valami holmi gonosztevők voltak. Igazak voltak mindketten Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Tehát ami emberileg lehetséges, hogy komolyan vegye valaki az Isten akaratát, biztos komolyan vették azt, hogy megbánják a bűneiket, biztos komolyan vették azt, hogy nap mint nap imádkozzanak bocsánatért, biztos komolyan vették azt, hogy átgondolják az Isten parancsolatait, hogy milyen helyzetben mit kell tenni, milyen kereszteződésnél melyik irányba kell tovább menni. Lukács legalábbis így tesz róla bizonyságot, hogy ezek komoly emberek voltak, komolyan vették az Isten útján való járást. És akkor fölmerül a kérdés, hogy miért engedi Isten, hogy pont ők szenvedjenek? Meddőség. Évezredeken keresztül a legnagyobb csapásnak számított, és szerintem még ma is. Bár kevésbé vágynak talán a mai emberek feltétlenül gyermekre, de azért szerintem igen. Emlékszem az egyik kedvenc ifis filmünk, amit minden konfirmandus csoporttal meg is nézünk, a Végtelen hit című film. És van benne az a rész, amikor ugye a feleségnek először azt hiszi, hogy sikerült teherbe esni, aztán kiderül, hogy mégsem, és aztán beszél a férjével, hogy mennyire fáj ez neki, hogy évek óta nem jön a gyermekáldás, nem jön a kisbaba. És soha nem bírom ki sírás nélkül azt a részt, amikor azt mondja a férjének, hogy én nem is értem, hogy hiányozhat valaki ennyire, akit sohasem ismertem. Hogy hiányozhat valaki, akit sose láttam, aki nem is létezik még egyelőre, hiszen még nem teremtődött meg. És mégis annyira hiányzik ez a valaki, ha nincs gyermeke, annak a házaspárnak annyira tud fájni. Megtört szívűek azok az emberek, akiknek Isten nem ad gyermeket. El tudom képzelni Erzsébetet, ahogy ül az ablaknál, és vágyakozva nézi az ablakból a kint ugrabugráló kisgyermekeket. Ott játszanak, kinn az utcán, és ő talán ott sóhajtozik, mosolyogva nézi őket, aztán elpityeredik, és újra megkérdezi Istentől, hogy nekem miért nincs, nekem miért nem teljes az életem. Talán bűnt követtünk el, én vagy a férjem, vagy a szüleink, vagy az őseink, valamiért bűnhődnünk kell. Miért pont velünk történik ez? Kivétkezett, ugye a vakon született meggyógyításánál is olvassuk ezt, hogy a tanítványok kérdezik Jézustól, hogy hát kivétkezett ő vagy a szülei, hogy vakon született. És mit mond Jézus, hogy nem. Nem erről van szó. Ha valaki gyermektelen, szó sincs arról, hogy ő bűnösebb lenne, mint bárki más. Inkább az ellenkezője igaz. Mi mindannyian vagyunk annyira bűnösök, hogy megérdemelnénk, hogy Isten megvonja tőlünk az ő áldásait. Mi mindannyian vagyunk annyira bűnösek, hogy megérdemelnénk, hogy Isten ne adja nekünk az ő ajándékait, akár a gyermek ajándékot is. Nem arról van szó, hogy a gyermektelen az bűnösebb lenne, mint bárki más, vagy a vakon születettnél nem arról van szó, hogy ő bűnösebb lenne, mint bárki más, hanem miért? Mit mond Jézus, hogy hanem, hogy láthatóvá váljék az Isten dicsősége. És ott a vakon születettnél ugye úgy vált láthatóvá Isten dicsősége, hogy Jézus meggyógyította. Itt Zakariás és Erzsébet esetében úgy vált láthatóvá az Isten dicsősége, hogy vénségükre megkapták a gyerekáldást, és egy hatalmas csoda történt, hogy mégiscsak megszületett az a várva várt gyermek, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Mert az Istennek minden lehetséges. És mert hogy minden az Úr kegyelméből van, ahogy a János név ezt jelenti, és azt mondja az angyal, hogy nevezd aztán Jánosnak, mert a János azt jelenti, hogy az Úr kegyelmes. És az, hogy ez a gyermek megszületik, az azt bizonyítja, hogy az Úr kegyelmes, és kegyelemből van, ha adatik. Ha adatik a gyermek, akkor az kegyelem. Ha adatik a gyógyulás, akkor az kegyelem. Ha adatik bármi jó az életünkben, az nem azért van, mert megérdemeljük. Az kegyelem. Az az Isten szeretete, és az Istennek a külön ránk való gondolása, hogy valami jót megad a számunkra. Nem érdemeljük meg. Érdemeink ellenére, mert talán pont az ellenkezőjét kapjuk, mint amit érdemelnénk. Péntek este volt itt a templomunkban az Árva Betlenkata című monodráma. Egy döbbenetes előadás volt. Egy döbbenetes emberi sors. Miért a sok tragédia egy hitéhez hűséges asszony életében? Valamit olvastam régebben erről az Árva Betlenkatáról, de azt nem is tudtam, hogy ennyire súlyos megpróbáltatások voltak az életében. Mind végig ragaszkodott a hitéhez. Első gyermeke meghalt, a második és a harmadik gyermekét elvették tőle, pont azért, mert nem volt hajlandó a hitét elhagyni. Aztán a negyedik, ötödik, hatodik gyermeke is meghalt. Aztán mindkét férje is meghalt, és még a magához fogadott gyermekek közül is volt, aki meghalt. És végülis a monodráma arról szólt, hogy hogy harcol az Istennel, mint ahogy Jób is. Ismerjük Jób könyvét az Ószövetségből, hogy miért engeded ezt a sok tragédiát az életembe, hiszen hűséges vagyok hozzád, hiszen el nem hagynálak. És aztán azzal végződött a monodráma is, hogy is fogalmazzak, leteszi a fegyvert az Isten előtt, hogy elismeri, hogy nagyon sok tragédia történt az életemben, de te vagy a bölcs, te vagy a szerető Isten. Neked van valami tökéletes terved az én életemre is, és az egész emberiség tört. Én megadom magam neked, hiszen az a legfontosabb, hogy hozzád tartozom. Az a legfontosabb, hogy megbocsátod a bűneimet. Az a legfontosabb, hogy örök életem van a te országodban, a mennyben. És én elgondolkoztam utána ezen a dolgon, hogy ugye ő Árva Betlenkata nem kapta meg azt az életébe, amit mondjuk Zakariás meg Erzsébet igen, vagy a vakon született igen, hogy aztán mégis valami jó történik, ami megmutatja Isten dicsőségét. És akkor elgondolkoztam rajta, hogy Isten tervébe ez az emberi élet, ez a sok megpróbáltatás, hogyan illeszkedett bele az Isten tervébe? Nyilván az ő hitbeli fejlődését szolgálta. Az bizonyára mindannyiunk életében úgy van, hogy bármi nehézséget megenged az Isten, bármi szenvedést, az erősít bennünket, a személyiségünket, a hitünket, az elkötelezettségünket Jézus mellett, az erősíti. És aztán valahogy így jött hirtelen egy gondolat, ebből a történetből erőt meríthet a 21. század embere. Lehet, hogy ezért enged meg Isten egy Árva Betlenkatának az életében ennyi csapás, de ugyanakkor ő hűséges maradt a hitéhez, hogy mi, akik olvasunk róla, mi, aki megnézzük ezt a monodrámát, mi, akik végig elmélkedjük azt, hogy ennyi sorscsapás ellenére is lehet hűségesnek maradni az Isten útjához, hát akkor kapjunk ebből az emberi sorsból valami megerősítést, megerősödést. Ki lehet tartani a hitünkben, ki lehet tartani az Isten mellett, és nem kell hátat fordítani ő neki, mint ahogy nagyon sok esetben tapasztalom, beszélek ezzel, beszélek azzal, emberekkel beszélek sorba, hányan és hányan elmondják, hogy igen, valamikor jártam hittarra, konfirmáltam, imádkoztam is, meg Bibliát olvastam, de most már nem, mert ez történt és az történt, és csalódtam az Istenbe, és most már nem érdekel. Hány és hány ilyennel találkozom? Éppen beszélgettük az ifisekkel is péntek este ugyanezt a témát, hogy ez egy bölcs gondolkodás? Isten megengedett valamit az életembe, amit én nem szerettem volna, akkor most már elhagyom őt, és inkább a poklot választom, akkor inkább megyek a pokolba, mert haragszom az Istenre, és akkor inkább nem is kell az ő országa, akkor inkább nem is kell a mennyország, akkor inkább megyek a pokolba, hogy örökre elválasztva legyek tőle, és örökre a háta mögött legyek. Ez az emberi bölcsesség. Hát nem úgy kellene hozzáállnunk, mint ahogy az árva Betlen kata hozzáállt, hogy minél inkább az történik, amit nem szeretnék, annál jobban ragaszkodom az Istenhez, mert úgysem tud más megvigasztalni, mert úgysem tud más jót adni, mint ő. Hát meghaltak a gyermekeim, akkor nem ugyanazt kellene csinálnunk, mint árva Betlen katán. Annál jobban ragaszkodom az Istenhez, annál többet imádkozom, és annál többet olvasom az ő igéjét. Mert találkozni szeretnék a gyermekeimmel a mennyországban. És nem fordítok hátat az Istennek, hanem inkább azt kérem tőle, hogy Istenem, erősítsd meg a hitemet. Adj nekem tőled való bölcsességet, hogy ne emberi bölcsesség szerint cselekedjek, és fordítsak neked hátat, hanem adj tőled való bölcsességet, hogy annál jobban ragaszkodjak hozzád. Minél nagyobb a csapás, annál erősebb legyen a hit, annál erősebb legyen a ragaszkodás. Van ott a Prédikátor könyvében ez a rész, hogy örvendez, ifjú, amíg fiatal vagy, de ne feledd, hogy Isten mindezekért, és hogy emlékezzél meg a te teremtődről, még el nem jönnek a rossz napok. Benne van az Isten igéjében, benne van a Bibliában, fehéren, feketén, hogy eljönnek a rossz napok. Senki nem ússza meg. Eljönnek a rossz napok. Eljön az idősödés, az öregség. Eljön a lábfájás. Eljön a betegség. Eljön az, hogy meghalnak olyanok, akiket pedig annyira nagyon szerettünk. Eljönnek a rossz napok. Ne áltassuk magunkat. Ne gondoljuk azt, hogy ha Istent elhagyjuk, akkor majd jó lesz, és megússzuk a rossz napokat. De az, hogy addig emlékezzél meg a te teremtődről, míg el nem jönnek a rossz napok. Most dolgozz azon, hogy erősödjön a hited, hogy erősödjön az Istenhez való ragaszkodásod, hogy most legyen igazi, jó, személyes, baráti kapcsolatod az Istennel, hogy amikor eljönnek a rossz napok, akkor hitben legyél. Hogy akkor tudjál úgy megküzdeni azokkal a csapásokkal, ahogy az árva Betlen kata. Hogy ki tudjál tartani az Isten mellett a rossz napok idején is. Most a rossz napok előtt, ha még nem jöttek el a rossz napok előtt, erősítsd a kapcsolatodat a mindenható Istennel. A rossz napok előtt erősítsd a kapcsolatodat a megváltó Úr Jézus Krisztussal, hogy elég erős legyen a hited, amikor eljönnek a rossz napok, és kitartsál az Isten országába vezető úton. Visszatérve az alapigéhez, Zakariáshoz és Erzsébethez, Isten csodát művel. Megadja nekik a gyermeket, mert ez volt Isten terve. Keresztelő János az utolsó ószövetségi értelemben vett proféta. Benne volt Isten tervébe, hogy ez az ember megszülessen. Csodát tesz azért Isten, hogy megszülessen. És Lukácsnak, az evangélium írójának ezért is fontos hangsúlyozni, hogy nem legendáról van szó, hanem igaz történetről. Nagyon fontos neki a történeti hűség, a hely, az idő, a szereplők beazonosítása. Úgy kezdi az evangéliumot, hogy elejétől fogva mindennek pontosan utána jártam. Én ezt úgy értelmezem, hogy mindenkit kikérdezett. Kikérdezte az összes apostolt. Kikérdezte a szemtanúkat. Én nem tudom, hogy amikor Lukács írta az evangéliumot, kik éltek még. Élte a vak Bartimeus, vagy élte Zákeus, kit tudott még kikérdezni, de azt mondja, hogy mindennek utána jártam. Rengeteg szemtanúval beszélhetett, és nyilván beszélt Szűz Máriával is. Mert egyébként hogy tudta volna leírni ennyire részletesen, hogy az angyal hogy jelent meg Máriának, és hogy voltak a Jézus születésének a körülményei. Hát honnan tudta meg Lukács, hogy mi történt Zakariással a templomban, amikor csak Zakariás volt ott, amikor megjelent neki Gábriel angyal? Hát nyilván Szűz Máriától, aki a Biblia szerint 3 hónapig volt Zakariás és Erzsébet házában. Nyilván részletesen elmesélte neki Zakariás, hogy mi történt ott a templomban, hogy megjelent az angyal, és hogy megrettent. János, a neve azt jelenti, hogy az Úr kegyelmes, azt mondja az angyal, hogy illés lelke által, vagyis Isten szent lelke által képviseli ezt az igazságot, hogy az Úr kegyelmes. Az Úr kegyelmes, mert megmenti az embereket. Gábriel angyal Malakiás prófétát idézi, hogy az atyák szívét a gyermekekhez térítse. Na, ez egy nagyon fontos dolog az Isten országa épülésében, hogy az atyák szívének oda kell térülnie a gyermekekhez. Most a legutóbbi Híd magazin, ugye benne szokott lenni az evangélikus életben, a Híd magazin is, ami a múlt héten jött meg, az a témája, hogy fókuszban az apák, az összes cikk erről szól, hogy milyen fontos az apa egy fiú életében, hogy milyen fontos az apa egy lány életében. Az abortusszal kapcsolatban is van egy cikk, egy válság terhességeket segítő világméretű hálózat elnöke ezt a kijelentést tette. Az abortusz legjobb alternatívája egy szerető személy, aki elfogadja a nőt születendő gyermekével együtt. Hát az egész cikk erről szól. Ha az apák ott állnának az asszony mellett, akkor talán nem is lennének abortuszok. Hogyha a férfi férfi lenne, és vállalná a felelősséget, és vállalná azt, hogy igen, én férfi vagyok, igen, én apa vagyok, akkor nem kellene egy asszonynak ilyen helyzetbe kerülnie. Én ezt gondolom. Azért tartom szükségesnek ezt hangsúlyozni, mert sokszor az asszonyt ítélik el. Tehát aki elfogadhatatlannak tartja az abortuszt, mint úgymond megoldást, sokszor, hogy tehet egy anya ilyet? Hogy tehet egy asszony ilyet? Hogy szakíthatja ki a méhéből azt a kis magzatot? És az apa? Hát hol az apa, aki azt mondja a lánynak vagy az asszonynak, hogy de hát itt vagyok melletted, ketten együtt sikerülni fog. Én a kórházban, amikor benn feküdtem, és találkoztam ilyen asszonyokkal, akkor általában azt mondták, hogy a férjem mondta, nem akar több gyermeket, most mit csináljak? A férjem parancsolta, úgymond. Miért nem akarnak a férfiak férfiak lenni? Miért nem akarják fölvenni a felelősséget a vállukra? Miért nem akarják az apaságnak a tisztségét betölteni? Miért van az, hogy azt mondja egy fiatalasszony, Most mit csináljak? A férjem nem akarja. Házasok. A férjem nem akarja a gyereket. 35 éves, és azt mondja, hogy ő még nem érett erre. Ő még élni akar, ő még utazgatni akar. 35 évesen még ő a gyerek. Hogy lehet ez? Azért mondom, nyilván nem véletlenül, mondta ezt Malakiás próféta által az Úr lelke, hogy az atyák szívét a gyermekekhez térítse. Hogyha Isten országa épül a földön, azt abból lehet látni, hogy az apák szíve a gyermekekhez van térülve. Az apák nem engedik el a gyermekük kezét. Az apák fölveszik a felelősséget. Mert a földi apának a mennyei atya szeretetét kell kiábrázolnia ebben a földi életben. Ez az Isten akarata. Egy földi apa ki kell, hogy ábrázolja a gyermekei felé Istennek, a mennyei atyának a személyiségét, a szeretetét. Az apák szívét a gyermekekhez térítse, és az engedetleneket az igazak lelkületére. Az engedetleneket az igazak lelkületére. Egyik ismerősöm küldött nekem egy történetet, amit még eddig nem ismertem. Hát nyomtatásban jelent meg, úgyhogy feltételezem, hogy igaz. Kosztolányi Dezső katolikus neveltetése ellenére sem tartozott a hívők közé. Felesége megírta életrajzában, hogy őt ugyan elkísérte a templomig a vasárnapi misére, de sohasem lépett be vele a templomba. Alig túl az 50. évén súlyos ínyrákkal feküdt a János kórházban, amikor a már szintén beteg Babits Mihály meglátogatta, ha jól tudom, Babits Mihály pedig gégerákban szenvedett. Sokáig beszélgettek halkan, fulladozva, ahogyan a betegség megengedte. Babits távozása után Kosztolányi ezt mondta, mind eljöttek hozzám barátaim, az írók és költők, de csak Babits tudott megvigasztalni. Tudod, mit mondott? Ezt mondta, ne félj, Dide, ne félj a szenvedéstől, van ennek valami értéke. Ez a vigasztalás mélyen megérintette Kosztolányi lelkét. Az akkori kórházi lelkészt helyettesítő lelkiatya nyilatkozata szerint Kosztolányi körülbelül 3 hónappal a halála előtt elvégezte szentgyónását, mégpedig írásban, mivel beszélni már nem tudott a gégemetszés miatt. Áldoztatni sem lehetett már, mivel az orrán keresztül táplálták. Haláláig többször megismételte a gyónását. Nem sokkal halála előtt Asher Oszkár, a jóbarát virrasztott mellette egy éjszakán át, és neki ezt írta a jegyzőtömbjébe. Ha meghalok, írd meg ezt az éjszakát őszintén, elégtételül. Szép pillanatok, áldjon meg az Isten. Hogy az engedetleneket az igazak lelkületére térítse. Az Isten lelke ezt is meg tudja tenni. Mert az Úr kegyelmes. Az Úr nem akarja, hogy bárki elvesszen, hanem mindenkit meg akar menteni, és be akar juttatni az ő országába. Hiszen ezért jött el az Úr Jézus, hiszen ezért halt meg, értünk a kereszten. Ezért fizette ki bűneink büntetését, mert meg akar menteni a mennyország számára. Ne félj, mert van reménység a számodra. Van élet a halál után, sőt, van élet már a halál előtt is. Mert az Úr először is elküldte az ő legnagyobb szolgáját, Keresztelő Jánost, az útépítőt, aki hidat vert közé és közénk. Aztán ő maga jött el Jézus Krisztusban, hogy megnyissa ezt a hidat a forgalom előtt, hogy végre legyen utunk az Atyához. Az építési költség nagyon jelentős volt, vérrel, szenvedéssel, megaláztatással fizetett. Azért ne rohanj tovább, hanem nézz föl a munkádból, a gondjaidból, a szórakozásaidból, és vedd észre, hogy a változás elkezdődött. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, annyira csodálatos, hogy te nem nézhetted örökvesztünk. Nem nézted el, hogy tőled egyre távolabb kerüljünk. Nem nézted el, hogy az ember teljesen a hátad mögé kerüljön. Köszönjük a megváltást. Köszönjük a prófétákat is, akiket azért küldtél, hogy figyelmeztessenek, és felhívják a figyelmünket arra, hogy melyik a helyes út. De köszönjük, hogy nem maradt ennyiben a dolog. Nem csak az embereidet és az angyalaidat küldted el, hanem te magad eljöttél, hogy megments. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy megváltóként eljöttél. Kérünk, hogy te téríts minket észhez, hogy amikor valami baj van, akkor ne elforduljunk tőled, hanem inkább még jobban ragaszkodjunk hozzád, hiszen csak te tudsz adni vigasztalást, csak te tudsz adni örök életet, csak te tudsz adni megoldást. Uram, segíts, hogy ezt megértsük, és erősítsd meg a hitünket, hogy mindig bajban is, örömben is, jóban is, rosszban is, megpróbáltatásban is, és a békesség idején is mindig hozzád ragaszkodjunk és hozzád tartozzunk. Amen.